Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. December 21-én, tehát holnap hivatalosan lejár Klaus Johannis államfő mandátuma, a belpolitikai helyzetre való tekintettel azonban az alkotmány értelmében marad, amíg meg nem választják az utódját. Ehhez persze előbb kormány kell, ami jelenleg nagy kihívásnak tűnik, de ez más történet. Hivatalosan tehát véget ér Klaus Johannis államfői mandátuma. A rendszerváltás utáni Romániának ő a negyedik államfője, és az egyetlen, akinek nem volt kapcsolata a régi rendszerrel, sem pártolója, sem ellenzője nem volt. Pályáját fizikatanárként kezdte, 2000-ben választották Nagyszeben polgármesterévé a Német Demokrata Fórum színeiben. Vezetése alatt a város felvirágzott, nem csak aszfaltoztak és betonoztak, hanem turisztikai és kulturális szempontból is fejlődött Nagyszeben. 2013-ban Klaus Johannis csatlakozott a Nemzetliberális Párthoz, hamarosan a párt elnöke lett, és innen a sorsa Kotrocseni palotáig katapultálta. A 2014-es első győzelme utáni hangulat 1996-hoz volt hasonlítható, legutóbb akkor Emil Constantinescu megválasztásakor volt eufória az államfő személye körül. A kommunista rendszer által legyőzött értelmiségi és a játékos Traian Băsescu után jött egy magas, jól fésült, kimérten beszélő szász, aki a tácsési fácsé, azaz hallgat és teszi a dolgát politikus illúzióját keltette. Az első mandátum során azonban még részben sem sikerült teljesítenie az elvárásokat, ennek ellenére 2019-ben könnyűszerrel újrázott. A tettek nélküli elnök második mandátuma végére minden elődjénél jobban elkoptatta magát. Az INSZKOP felmérése szerint az állampolgárok 16,2%-a bízik benne. Traian Băsescu második mandátuma után ez az arány 22,1% volt, míg Ion Iliescu esetében 49%. Az egymandátumos Emil Constantinescu indexe 19% volt. Klaus Johannis államfő két mandátumát, 10 éves elnökségét vesszük górcső alá a mai naprakészben, Nyes Gergely politikai elemző segít a visszatekintésben. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Klaus Johannis államfő 10 évét, két mandátumát értékeljük a mai naprakészben, de beszéljünk picit a kontextusról, amelyben Klaus Johannis államfő, mint politikai termék megszületett, megjelent, viszonylag gyors út vezetett Nagyszebenből a Kotrocseni palotába, és majd térjünk ki arra is, hogy nevezhető-e politikai terméknek Klaus Johannis.
Hogyha visszapörgetjük egy picit az időt 2014 környékére, akkor azért vannak hasonlóságok a mai helyzettel. Abban az értelemben, hogy akkor is az esélyes neki kiáltott PSD jelöltjével szemben kellett a jobb oldalnak valakit kitalálni. Emlékezzünk vissza, hogy ugye akkor a Nemzeti Liberális Pártnak nem is volt a tagja Klaus Johannis, hiszen ő ugye a Német Demokrata Fórumnak volt a tagja, és nagyszebeni polgármester volt. Ő ugye nagyon gyorsan lépett be a PNL-be, és vált ugye az alakulat elnökévé, és innen tulajdonképpen ugrott is államfőjelöltnek, miközben a PSD elnöke és államfőjelöltje, ugye Viktor Ponta miniszterelnök volt, akkor nagyon sokan Pontát sokkal esélyesebbnek tartották az államfői tisztség megszerzésére, de Klaus Johannis el tudta hozni azt az újdonságot, az újdonságnak az erejét, mivel őt ugye nem azonosították a korábbi PNL politikusokkal, vagy ugye a PDL politikusokkal, hiszen ugye nem olyan régen volt még ez a párt is. Tehát ő tudott hozni egy újdonságfaktort, és mégis volt mögötte egy országos pártszervezet, egy pártháttér, és akkor ugye az első forduló után is ugye alul maradt Viktor Pontával szemben, de mégis tudott fordítani a második fordulóban, és ugye akkor mondtuk azt, hogy olyan új szavazók jelentek meg a választáson, akik tulajdonképpen eldöntötték azt, olyan szavazók, akik korábban egyáltalán nem szavaztak. 60% fölé ment akkor a részvétel az elnökválasztás második fordulójában, és hát ugye sorok álltak, főleg a nagyvárosi szavazókörzeteknél még az urnazárás után is, és egy néhány héttel azelőtt meglepetésnek számító eredménnyel Klaus Johannis nyerte meg ezt a tisztséget. Akkor eléggé ilyen idegennek hatott ő a román politikában, és ezt akkor az előnyére tudta fordítani, tehát nem egy megszokott bukaresti politikus volt, hanem egy teljesen új szint hozott akkor a közéletbe.
Az, hogy neki nem volt semmiféle kapcsolata a régi rendszerrel, azt tudta ő az előnyére fordítani? Tehát ez volt az, amivel meg tudta győzni a választópolgárokat? Említette ön, hogy nagy sorok voltak, magas volt a részvétel. Tehát számított ez, hogy ő egy rendszeren kívülről érkező ember?
Igen, azt gondolom, hogy számított. Nyilván akkor is volt már egy elégedetlenség a fennálló fősodorbeli pártokkal és politikusokkal szemben. Ma ugye ezt sokkal erősebben látjuk, de ez egy másik történet. De már akkor is ez jelentkezett. És ugye Klaus Johannisról nem sokat tudtak az ország lakói, de azt azért tudták, hogy Nagyszeben polgármester. Azt tudták, hogy ott ő egy sikeres polgármesteri mandátumokat tudhat maga mögött, nagyon sokat fejlődött Nagyszeben. Ugye ez az az időszak, amikor az Európai Unióra és általában a nyugati világra példakövető magatartást tanúsított mindenki, és ugye Klaus Johannis egy picit ezt a világot képviselte, hiszen nem csak, hogy német származású volt, hanem úgy is viselkedett, mint egy német, keveset beszélt, ugye, de hát voltak mögötte önkormányzati eredmények. Szóval teljesen úgy tűnt, hogy azt a fajta európai izálását az országnak, ami a 2007-es EU-s csatlakozás után elindult, vagy már azelőtt is elindult, azt végül is egy ilyen nyugatos német ember viheti sikerre, és ez a látens remény, ez azt gondolom, hogy sokakban élt. Ugye van egy ismert román mondás, ugye Vremocára Káfára, olyan országot akarunk, mint külföldön. Klaus Johannis ezt tulajdonképpen egy személyben meg tudta teljesíteni, hogy végre egy olyan politikusunk lehet, mint a többi európai országnak. Ez volt a róla, azt gondolom, a róla kialakult kép akkor.
Az első győzelme utáni hangulat az 1996-oshoz volt hasonlítható, legutóbb akkor volt akkora eufória az államfő személye körül. Klaus Johannis államfő jól fésült, kimérten beszélő százként került Bukarestbe, Tácsési Fácsé, tehát hallgat és teszi a dolgát. Ennek a típusú politikusnak az illúzióját keltette, csak hogy ez az illúzió, ez szerte foszlott. Tudjuk, hogy mi volt az első pont, amikor elkezdett omladozni a körülötte lévő máz?
Nem tudom, hogy be tudunk-e ilyen pontot azonosítani. Ugye Klaus Johannis elnöki mandátumai belpolitikai értelmezésbe két részre oszthatók. Az első szakaszban ő ugye a szociáldemokrata pártnak volt az ADAZ ellensége. Ugye a mandátumának az első időszakát azt végig olyan kormányokkal kellett társbérletben töltenie, amelyek ugye szociáldemokrata kormányok voltak. Nyilván ott a szociáldemokrata pártnak egy nagyon súlyos válságát is néztük végig. Valószínűleg ő ebben tevékenyen azért a színfalak mögött, mert ugye ez elnöki hatáskörön kívül eső dolgokról beszélünk, de azért a színfalak mögött igyekezett úgy alakítani a dolgokat, hogy a szociáldemokraták, ugye akkor még előbb a Viktor Ponta, majd a Liviu Dragnea féle PCD, az nagyon sokat veszítsen a népszerűségéből. Ugye 16-ig ez még annyira nem sikerült, hiszen 16-ban egy rekord győzelmet aratott a szociáldemokrata párt, de később aztán, ahogy Liviu Dragneának ugye a korrupcióval kapcsolatos gondjai elkezdtek jönni, aztán ő ugye nem lehetett pártelnök, ezért mindenféle más miniszterelnököket helyezett a kormány élére. Szóval egy nagyon, nagyon viharos időszak volt, és Klaus Johannis volt akkor tulajdonképpen az ellenzéknek a vezető ereje, és minden igyekezete arra irányult, hogy a szociáldemokratákat valahogy a kormányzat közeléből el tudja billenteni. És egyébként az eredményekre vonatkozó akkori kérdéseket is azzal hárította el, hogy hát ameddig nincs neki kormánya, addig ő valami keveset tehet az elnöki pozícióból. És aztán ugye a második mandátuma során, amikor egyébként ugye a második 19-ben Viorica Dencsile akkori PSD elnököt győzte le az elnökválasztás második fordulójában, aki egy nagyon-nagyon gyenge jelölt volt, ugye sokak szerint már ebben is benne volt a keze az államfőnek, hogy vele mérkőzhetett meg a második fordulóba. Tehát ezt követően jutott oda, hogy elkezdhetett idézőjelben a saját kormánya saját kormányával dolgozni. Egyébként ekkor is úgy, hogy a PNL-ét bízta meg ugye kormányalakítással, úgy, hogy valójában nem volt a pártnak többsége. Ne hallgassuk azt se el, hogy nagyon gyorsan ugye ez az időszak után, tehát az elnökválasztások után beütött a pandémia, és ez azért eléggé átírta azokat a terveket, amelyek esetleg akkor az ő meg a PNL fejében, ugye akkor Ludovik Orbán volt a miniszterelnök, a fejében voltak, és tulajdonképpen akkor egy ilyen kényszerpályára is kerültek ők, és tulajdonképpen ugyanazt kezdte a Klaus Johannis csinálni, amit Lidl Drágnél korábban a PCD élén, mivel ő ugye akkor nem lehetett miniszterelnök már, mint Drágnél, ezért másokat tett a kormányfői székbe, akiket ő megpróbált háttérből irányítani. Ez ugye láttuk, hogy nem sikerült, azért ilyen pozícióknál a háttérből való irányítás az nagyon nehezen megvalósítható, és akkor Klaus Johannis ugyanezt próbálta a PNL-én eljátszani, olyan miniszterelnököket tett és pártelnököket a liberális párt élére, akiket ő dróton rángathat. Ugye itt emlékezzünk vissza, mivel Ludovik Orbánnal ez nem sikerült, ilyet Florin Kötzú, majd ugye Nikolai Csuka, és végül Csuka bizonyult egy olyan embernek, aki megbízható szövetségese az államfőnek, és vele végre ugye az államfői akarat érvényesülhet a kormányzásban is, csak hát közben történt egymás a román belpolitikában, pandémia, energetikai válság, háború, bizalomvesztés, tehát ezek mind-mind teljesen a Klaus Johannis személyéhez kötődtek, hiszen egy idő után az emberek nyilvánvalóvá vált, hogy bár az elnök nem sokat beszél, és úgy tesz, mintha háttérben lenne, de azért nagyon sok esetben a Nemzeti Liberális Pártban, ami történik, az az ő akaratának megfelelő, és ennek megfelelően a kormány, ami történik, az is megfelel az ő akaratának. És ugye tudjuk azt is, hogy ilyen körülmények között a szociáldemokratákat is visszahozta tulajdonképpen a kormányba, és inkább kiszorították az USZR-t, tehát a Mentsétek meg Romániát szövetséget, majd később az LMDSZ-t is a kormányból, hiszen rájöhetett Johannis, hogy a szociáldemokraták nélkül igazából stabil kormányt nem tudnak működtetni, és ezért az korábbi retorikáját, korábbi diskurzusát, tulajdonképpen a politikai krédóját szemétbe dobva a szociáldemokraták és a liberálisok, tehát a két nagy pártnak a szövetségét hozta ő tető alá, és azért a polgárok nagyon is érezték és érzik ma is, azt gondolom, hogy ezt a rendszer, tehát ezt ő hozta létre, ez az ő áldásával működött, és ezért minden negatív érzület, ami ezzel kapcsolatban van, az rá is hatással van.
Ilyes Gergely politikai elemző a mai napra kész vendégem, Klaus Johannis államfő örökségéről, 10 éves örökségéről beszélgetünk, de nyilván az ő 2 éves államfői mandátuma nem csak a 2014-2024 közötti időszakot határozta meg, hanem a következő éveket is. Beszéljünk még arról, hogy hogyan formálta át Klaus Johannis államfő a hazai belpolitikai színteret a következő évtizedre. Mekkora részben köszönhetjük neki a szélsőséges pártoknak a felemelkedését? Itt nyilván egy európai trendről beszélünk, de az, ami november 24-e előtt történt, az részben az ő felelőssége is. Tehát Brüsszelben december 18-án nyilván ő nagyon mosta a kezeit, azt mondta, hogy hát itthon senkit nem hibáztat, a TikTok és az oroszok, ezeket terheli a felelősség.
Azt gondolom, hogy az előbb ugye épp arról beszéltünk, hogy ez tehát a nagy román pártoknak az összefogása és a nagy koalíciós kormányzás, ami az elmúlt években volt, ez ugye az ő szervezésének és áldásos tevékenységének köszönhető. Azt gondolom, az is annak köszönhető, hogy közben a Nemzeti Liberális Párt élére olyan politikusok kerültek, akik semmiféle teljesítményt, mármint az állampolgárokkal való interakcióban nem tudnak felmutatni. Tehát ezek nem olyan céllal kerültek a párt élére, hogy esetleg népszerűséget tudnak szerezni, vagy el tudják magyarázni a kormányzati intézkedéseket, vagy hitelesen tudnak képviselni bizonyos politikai irányt, hanem egyetlen szempont volt az, hogy hozzá hülyek legyenek Klaus Johannishoz. Ugye Nikolai Csuka ilyen, de korábban Florin Kötzú is ilyen volt, és egyébként a PNL vezetőségében nagyon sok ilyen arc volt. Most ugye az első forduló után ezek le is cserélődtek. Tehát az, hogy a kormánnyal szemben elégedetlenség, bizalmatlanság van, az valóban európai szinten megfigyelhető. Az, hogy azok a folyamatok, amelyek a világjárványtól kezdve az energetikai válsággal, az inflációval kapcsolatban, vagy az ukrán háború okozta társadalmi bizonytalanság miatt, ezek mindenhol jelen vannak persze. Látjuk, hogy épp a francia és a német kormány is tulajdonképpen megbukott. Voltak országok, Olaszország, ahol hamarabb ez a folyamat már ugye végbe ment, tehát van egyfajta európai trend, de az, hogy a korábban kényelmesen parlamenti többséget szerző, ezért is hívtuk őket ugye nagy koalíciós kormánynak, hiszen két nagy párt fogott össze, két olyan párt, ami korábban elképzelhetetlen volt, hogy összefog, ezzel tulajdonképpen alternatíva nélkül hagytak tömegeket. Az, hogy 10 év alatt az ország bár gazdasági mutatók tekintetében jelentős felzárkózást mutatott az Európai Unió átlagához, de hogy ez területi egyenlőtlenségek erősödésével járt, és erre egyáltalán nem fordított figyelmet egyetlen kormány sem. Tehát itt a beruházások irányításáról van szó, arról van szó, hogy fejlesztési pólusok adják a GDP növekedés nagyját, és közben 20 kilométerre a nagyvárosoktól olyan körülmények uralkodnak, amelyek a 90-es években. Tehát, hogy erre nincsen semmilyen kormányzati program. Ez nyilván ez azt is eredményezi, hogy tömegek érzik úgy, hogy az út szélén hagyták őket, és ezek az új pártok, mint az AUR vagy a többiek, ezek pontosan ezeket az érzelmeket tudják kihasználni. Az, hogy közben a politikai elittel szembeni bizalmatlanság az nőtt, az, hogy egy olyan államfő volt ő 10 évig, aki nagyon nehezen tudott kapcsolódni az emberekhez. Ugye Traian Băsescu-ról nagyon sok rosszat el lehet mondani, de az biztos, hogy egy előnye, egy pozitívan volt neki, hogy bárkivel szót tudott érteni. Nagyon sokszor is rendszeresen járt ugye az emberek közé, és bárkivel el tudott igazából beszélgetni. Hát Klaus Johannis ennek a totális ellentéte. A sajtóval sem tudta ugye tartani a kapcsolatot, hát az is közismert, hogy a sajtótájékoztatói nem lehetett kérdéseket feltenni, vagy hogyha lehetett még az elején, akkor azokat előre egyeztetni kellett a stábjával. Tehát ezekhez ilyen érinthetetlen elnöki szint kölcsönöztek neki, és az emberek ezt érezték, érzik. Tehát persze vannak, akik nem követik annyira az eseményeket, esetleg hosszabb idő alatt fogják ezt fel és érzik ezt át, de azért 10 év éppen elég hosszú idő volt, és még egy dolog van, ugye ez a titkolózás mániája is. Klaus Johannisnak nagyon keveset lehetett tudni az államfői hivatal valós tevékenységéről, általában a közlemények azok ilyen nagyon szárazon megfogalmazott, kevés valós információt tartalmazó írományok voltak, amiről a sajtó is csak vakarta fejét, hogy akkor mit írjon. Tehát az egész hivatalt egy ilyen titok lengte körül, és valóban azt gondolom, hogy az emberek nem tudtak már ehhez kapcsolódni. És mivel az ő személye egy idő után a kormányzásra is rányomta a bélyegét, ezért ezt az egész rendszert vele és ezekkel a személytelen szonyulásokkal azonosították az emberek, és ez bizony azt gondolom, hogy hozzájárult ahhoz, hogy új személyeket, új reményeket kezdtek keresni az emberek, mert a politika Romániában mindig a reményekről is szól, amelyeket általában aztán csalódnunk kell. De hogy ez is igen, azt gondolom, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a régebbi nagypártok elvesztették a szavazóiknak egy jó részét. Hát most nem csak a szocdemekről beszélünk, de hát nézzük meg, hogy a PNL, ami ugye a PNL és a PDL egyesüléséből jött létre, vagy hát ez volt az utolsó nagy mozgásuk, ők a 10 évvel ezelőtti szavazóiknak felét elvesztették, vagy még többet. Tehát ezek az emberek valahol vagy nem szavaznak, vagy akkor nem kell csodálkozni, hogy olyan emberekre szavaznak, akiről mi nem gondolnánk. Tehát azt gondolom, hogy ez a rendszer, aminek 2024-re, amivé vált, az igenis megágyazott annak, és ugye a külső körülmények, amelyekről beszéltünk, ezek mind megágyaztak annak a helyzetnek, amibe találtuk magunkat november 24-én.
Klaus Johannis államfő, leköszönő államfő titkolózása kapcsán azt mondjuk el a hallgatóknak, vagy emlékeztessük a hallgatókat arra, hogy a mandátuma elején még azt láttuk, hogy ő itt a hazai hegyekben túrázgat, itt sízik, itt sétál, míg a mandátuma, a második mandátumának a főként a második felében már azt láttuk, hogy ő luxusgéppel utazik szerte a nagyvilágban, és ezekről nem számol be a sajtónak, meg a közvéleménynek, tehát nem tudjuk azt, hogy mennyibe került a luxus kirándulás Kenyába például, nem tudjuk azt, hogy milyen kapcsolatokat kellett, hogy építsen az államfő Kenyában, de beszéljünk a mi dolgainkról, beszéljünk arról, hogy hogyan fogadták az erdélyi magyarok Klaus Johannis államfőt. Itt említettem azt korábban, hogy az ő első győzelme utáni hangulat az valami eufórikus volt. 1996-ban volt, amikor Emil Constantinescu győzött, akkor volt legutóbb ilyen hangulat, mert hogy jött egy jól fésült, kimérten beszélő, német származású államfő, Traian Băsescu után, azért ezt is nagyon fontos hozzátenni. Hogyan fogadták az erdélyi magyarok Klaus Johannis államfőt?
Hát nagyon pozitívan, ugye, ahogy említette is, tehát ő egy teljesen más habitust képvisel, mint az összes többi román politikus. Valljuk be, hogy hozzánk kulturálisan közelebb is áll ez a fajta személyiségtípus. Nyilván, amikor az ember néz egy bukaresti televíziós vitaműsort, akkor az inkább az olasz vitaműsorokhoz hasonlítható, nem a németekhez. Tehát hozzánk azt mondom, hogy ez közelebb állt. Nyilván ő egy kisebbségi ember, ez is sok reményre adott okot, illetve azt gondolom, hogy 2014-ben a magyarok is rácsatlakoztak egy országos hangulatra, és ez a fajta mozgalom, ez tényleg arról szólt, hogy megváltozhat igazából minden, és egy ilyen államfő az átalakíthatja a román politikát. És ez a hangulat, ez átragadta a magyarokra is. Én nem gondolom azt, hogy olyan nagyon nagy csodákat vártak tőle a magyarok a kisebbségi jogok tekintetében, vagy az erről szóló közbeszédet is meg tudja változtatni, de végre egy normálisabb hozzáállást elvártak volna. És egyáltalán az, hogy egy kívülről jött ember bekerülhet, és tulajdonképpen az államfői hivatal élére kerülhet, ez is már okozott akkor egy pozitív hozzáállást. Annak ellenére egyébként, hogy emlékezzünk vissza, hogy például az RMDSZ 2014-ben nem biztatta arra magyarokat, hogy Klaus Johannisra kellene szavazni. Viktor Pontára sem kifejezetten, hiszen Viktor Ponta akkor éppen Nagy Románia párttal kötött egy szövetséget a választások előtt, de egyébként az volt akkor a számítás, hogy Viktor Ponta lesz az államfő, és így az RMDSZ a szociáldemokratákkal közösen kormányozhat majd az elkövetkező időszakban, tehát mindenféleképpen abban az oldalban voltak inkább az RMDSZ megkapcsolatai, nincsen a másik oldalra.
Milyen volt a viszonya a magyar közösséggel Klaus Johannis államfőnek, és igen, azt szeretném, hogyha beszélnénk azokról a kijelentésekről, azokról a tettekről, amelyek meghatározták ezt a viszonyt. Jó napot kívánok, PSD, illetve az RMDSZ kongresszus való államfői üzenet, amit az egyik tanácsosa olvasott fel, aztán végül az államfői hivatal honlapjára feltöltött üzenet szövegéből kivágták azt a részt, amit felolvasott az államfő tanácsosa az RMDSZ kongresszuson, kisebbségekre vonatkozó rész. Hogy mi határozta meg ezt a viszonyt?
Nekem ez mindig úgy tűnt, nem tudom, hogy ez az ő személyes törekvése volt-e, vagy a hivatali, hogy mondjam, kötelezettségei között volt ez benne, de mindig azt éreztem, hogy ő folyton azt bizonygatja, hogy annak ellenére, hogy nem román a neve, ő nagyon jó román. Ugye ezt egy idő után el is mondta már, hogy ő egy jó román. Ugye a nevének az írásmódját is tulajdonképpen megváltoztatja, hiszen nagyszemeni polgármesterként ő még ugye J-vel írta Johanniszt, majd utána már I-vel írta államfőként. Lehet, hogy a személyigazolványában ível van, de hát ugye sok magyar embernek is a személyigazolványában egy van, de másképpen írja a nevét, mindegy. Tehát ő benne mindig ezt a bizonygatást éreztem, hogy ő egy nagyon jó román, az, hogy ő kisebbségi származású, az csak egy kulturális érdekesség, de hogy ebből semmit nem kell tulajdonképpen levezetni. Ugye arra is, azt is ehhez hozzá kell tennünk, hogy a Erdélyben sajnos már a német közösségnek a létszáma az nagyon-nagyon lecsökkent, egy ilyen 20-25 ezer körül létszámról beszélünk, míg ugye a magyarok lélekszáma Romániában az meghaladja az 1 milliót, tehát ez teljesen más helyzet, és Klaus Johannis folyamatosan azt közvetítette, azt gondolom, a magyarok felé, hogy az a jó kisebbségi magatartás Romániában, amit a németek képviselnek, nem pedig az, amit a magyarok. Tehát folyton ez az üzenet sütött az ő kommunikációjából, illetve leginkább abból, amit nem mondott, vagy nem tett. Traian Băsescu is mindig üzent egyébként a kisebbségeknek, meg külön a magyaroknak. Johannis ezt többször ugye elmulasztotta annak ellenére, hogy egyébként ugye vallásilag is kisebbség, hiszen ő nem ortodox vallású, de ezt is megpróbálta a lehető legkisebb hangsúllyal képviselni, és éppen ezért is okozott nagy csalódást a magyaroknak, még nagyobbat mint amit egyébként a román társadalomnak, vagy esetleg azt tudom mondani, hogy korábban jött ez a csalódás a magyar közösség részéről. Ráadásul ugye ő magyarországi politikai vezetőkkel sem ápolt jó kapcsolatot, egészen a legutóbbi időkig sem. Tehát még ez a fajta remény is szerte foszlott, hogy esetleg könnyebben szót ért a budapesti politikusokkal, ez sem következett be, sőt, nagyon sokszor ugye csípős megjegyzéseket tett erre is. Amit pedig említett a Jó napot kívánok részéről, az pedig kifejezetten egy otromba, azt gondolom, hogy magyar ellenes megnyilatkozás volt, amelyel a társadalomban megbúvó magyar ellenes érzelmeket is fel lehetett korbácsolni, és éppen akkor a napi politikai céljai szolgálatába állítani, ami egy kifejezetten undorító és elég kicsinyes dolog. És akkor azt gondolom, hogy mindenkinek leesett az, hogy körülbelül mekkora formátumú ember ő valójában.
Igen, csak hogy a jónapotozás az 2020 áprilisában történt, de első mandátumának a másfél évében, ugye a 2015-ös RMDS kongresszuson, amikor tanácsadója révén azt tolmácsolta az erdélyi magyar közösséget képviselő RMDS-nek, hogy a kisebbségek sok célkitűzése megoldatlan még Romániában, és ezt a passzust vágták ki a közleményből. 2018-ban pedig megtámadta a kihirdetésre váró új közigazgatási törvénykönyvet, és az óvásában számos kifogást fogalmazott meg a kisebbségi anyanyelv használatot pontosító vagy bővítő előírások ellen. Tehát míg a Jó napot kívánok PCD az 2020-ban az önös politikai érdekét próbálta érvényesíteni ezáltal, 2015-ben, illetve 2018-ban kérdés, hogy mit kívánt ezekkel a kijelentésekkel vagy tettekkel érvényesíteni?
Igen, számomra az is kérdés, hogy kívánt-e ő valamit ezzel tenni, vagy egyszerűen az államfői hivatal tanácsadói figyelmeztették, hogy ezt így és így kell tenni, ő pedig a fejet hajtott ezelőtt. Nem tudom, melyik verzió. Nekem az volt az érzésem, hogy a mandátuma elején kevésbé a saját akaratát, vagy saját politikáját vinni, utólag ez, vagy a második felében már annál inkább. Most, hogy melyik volt kevesebb, az jó kérdés. Úgyhogy azt is el tudom képzelni, hogy más intézmények figyelmeztették arra például, hogy meg kell támadni azt a törvénycikket, ő pedig semmilyen kifogást vele nem támasztott, mert egyszerűen nem is érdekelt. Tehát inkább érdektelenséget éreztem én egyébként irányba, mint ahogy nagyon sok más mindennel kapcsolatban is érdektelenséget érzek az ő tevékenységével kapcsolatban. Lehet, hogy a sok utazás is ez a magyarázat, hogy már csak azt tudta felkelteni a figyelmét, illetve hát ne feledjük el, hogy itt a legutóbbi hónapokban meg az foglalta le, hogy a további karrierje az hogyan fog alakulni, ugye. Milyen nemzetközi szervezet nem tud ő vezető pozíciót szerezni, amikor pedig bebizonyosodott, hogy igazából semmiben, akkor egy nagyon sértődött államfőt láttam én. Inkább ugye itt szólnak arról, hogy úgy utazott el ENSZ találkozóra New Yorkba, hogy ki se jött a szállodájáról, és nem ment be az ENSZ székházba, mert megsértődött a NATO vezetőire, vagy az amerikai vezetőkre. Tehát ennek fényében is azért értelmezni kell azt, ami az elmúlt hetekben történt, hogy mennyire működött ő együtt akár a külföldi szervekkel, mennyire vették figyelembe a figyelmeztetéseket, stb. Tehát az, hogy ő hová jutott a mandátum a végére, azt lehet, hogy ma még nem is látjuk teljes egészében, hiszen ez a titkolózás mánia ez azért még ma is megvan.
És Gergely politikai elemző, a mai napra kész vendége, Klaus Janis államfő 10 éves örökségéről, 2 mandátumáról beszélgetünk, és hogyha már a jövőnél tartunk, vagy ott, hogy Klaus Janis államfő megpróbálta az államfői székből valamilyen fontos, vagy legalább látványos székbe kerülni, akkor folytassuk ezzel, hogy mi lesz Klaus Janis államfővel, vagy mi lehet Klaus Janis államfővel, megy a történelem süllyesztőjébe, mert hogy pozíciót nem sikerült szereznie, és azt is láttuk most a legutóbbi EU csúcson, hogy mintha kerülnék őt az európai vezetők, a NATO főtitkár és az európai vezetők találkoztak Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Korábban Románia nagyon fontos partnerként volt számon tartva az orosz-ukrán háborúban a NATO oldalán, most pedig őt ebből a találkozóból is kihagyták.
Igen, de hát azt azért látni kell, hogy Klaus Johannis már egy legköszönő államfő. Most az, hogy éppen a román belpolitikai helyzet miatt ő még hivatalban marad-e 3 hónapig az államfőválasztásig, vagy sem, vagy inkább a szenátus új elnöke veszi át ideiglenesen az ő feladatát, ezt most ebben a pillanatban nem tudjuk, nem látjuk. De politikai értelemben ő mindenképp már egy leköszönő államfő, aki ráadásul a volt pártja feletti kontrollt is elvesztette azzal, ugye, hogy csúfosan bukott az ülembere Nikolaj Csuka, és ugye egy olyan új vezetés került a pártja élére is, amelyiknek a leghatározottabb üzenete az, hogy szakítani kell Klaus Johannis féle örökséggel. Tehát ebben az értelemben Klaus Johannisnak a román belpolitikára már nagyon-nagyon pici befolyása van. Attól függetlenül is, hogy még pár napig, vagy éppen pár hónapig lesz az államfő hivatalban, és ez a román elnök választási események azt is bebizonyították, hogy a szolgálatokra, a titkos szolgálatokra sincsen már semmilyen befolyással, hiszen egyszerűen ezt a helyzetet ők nem tudták kezelni. Most nem tudjuk, hogy pontosan ugye ki hibázott, de hogy az, hogy neki semmilyen kontrollja nincs a román állami intézmények fölött, és most már a pártok fölött sincsen semmilyen kontrollja, és ugye a közvélemény támogatását is elveszítette, az azt is jelenti, hogy Klaus Johannis tulajdonképpen teljesen értektelen a nemzetközi partnerek számára, és mivel ugye nem kapott semmilyen pozíciót, nem tudta ezt magának igazából kiharcolni, ezért semmilyen előnye nincs abból senkinek, hogyha vele valamit megbeszél, vagy őt valamibe bevonja, hiszen láthatóan ő már semmilyen súlyt nem képvisel sem a hazai, sem a nemzetközi politikában, ráadásul mondom biztonságpolitikai értelemben, vagy a hírszerzői közösség értelmében is csúfosan buktak. Tehát ez, ami történt november 24-én, ez a román nemzetbiztonsági intézmények és hírszerzői közösségnek a totális bukása volt nemzetközi szemmel, és ebben ugye az államfő vastagon benne kell legyen, hiszen ő ellenőrzi ezeket a szolgálatokat, ő nevezi ki az igazgatóit, vagy hát ugye ő nem nevezett ki ugye igazgatót az elmúlt másfél évben a belügyi hírszerzés élére, tehát teljesen homályos az ő szerepe ezekben az eseményekben, ilyen értelemben most mindenki nagyon óvatos és nagyon óvatos vele szemben, illetve nem tartják már partnernek.
Hát vélelmében azért mondjuk el azt, itt nagyon sok negatívum elhangzott Klaus Johannis államfővel kapcsolatosan, hogy a 10 éves mandátuma alatt ért el eredményeket Románia nemzetközi szerepének és elismertségének a növelésében, sikerült teljesítenie minden euróatlanti kötelezettségvállalást, hiteles és tisztelt képviselője volt Romániának a nyugati kancelláriákon, különösen az euróatlanti kapcsolatok építésében szerzett elismerés. Nyilván itt most mindenről múlt időben beszélünk, és talán ez a legnagyobb gond ezzel, hogy igen, sikerült Románia szerepét és elismertségét növelni, csak hogy mintha mindent lenullázott volna azzal, amit nem tett meg 2024. november 24-ig.
Én ezt is vitatnám egyébként, tehát az, hogy például nagyon sokat dicsekedett Románia, és személy szerint ő azzal, hogy ugye a GDP-nek 2%-át költi Románia fegyverkezésre, és hogy ugye a NATO tagállamok közül elsők között érte el ezt a szintet Románia. Majd aztán kiderült egyébként, hogy ez csak a költségvetési vállalások szintjéig igaz, de valójában a Védelmi Minisztérium és a Védelmi Beszerzési Hivatalok nem tudták ezt a pénzt elkölteni. Tehát amikor a valós teljesítésről beszéltünk, akkor már Románia ezt a 2% GDP 2%-át nem tudta igazából elkölteni, úgy, hogy egyébként az volt a védelmi miniszter, úgy az a Nikolaj Csuka, aki a Johannis embere, vagy korábban ő volt a vezérkari főnök, tehát azért az, hogy a román hadsereg vagy a Védelmi Minisztérium hogyan használja fel a rendelkezésére adott forrásokat, hogyan tudja ezeket a beszerzéseket végrehajtani, az megint csak személyesen tőle is függött, tehát azért ez a fajta, nyilván erről nem sokat beszélnek nemzetközi téren, de azért egy nagyfokú csalódás volt az Amerikai Egyesült Államok adminisztrációja részéről is, meg a NATO vezetés részéről is, abban a tekintetben, hogy Románia valóban mennyit tett a közös vállalások kért. És talán az, hogy ő NATO főtitkárnak képzelte magát, az lehet, hogy abból fakadt, hogy ő lehet, hogy nem látta azt, hogy valójában itt nem olyan egyöntetűen rózsaszín a hangulat Romániával szemben. Nyilván még mindig egy jó tanuló szerepben volt, mert soha nem beszélt ki a kórusból. Soha nem adott hangot semmilyen negatív álláspontnak Románia, és azt gondolta, hogy ezekkel a közleményekkel és ezekkel a kiállásokkal ezt el lehet intézni, de hát amikor pénzről van szó, és rengeteg pénzről és fegyverbeszerzésről, úgyhogy egyébként itt a háború tőlünk néhány száz kilométerre, akkor már a valós teljesítést is kezdik ugye figyelembe venni. Tehát azért azt ne felejtsük el, Románia az az ország, ahol egyébként az egyik legfontosabb radarrendszere található ugye a NATO-nak, ami most a másik elemét éppen Lengyelországot telepítették, vagy az egyik legfontosabb amerikai katonai támaszpont a Mihály Kozenicsánon, ugye, ahol egyébként kiderült, hogy évek hosszú során lopták a motorinát. Tehát, hogy ezt is meg lehet tenni ebben az országban, úgyhogy ezért nagyon felemás ez a kép, ami egyébként nyugaton is ér erről a fajta Romániáról, erről a fajta Johannis vezette védelmi beszerzésekről és általában a NATO-hoz való hozzáállásról.
Adásidőnk végéhez közeledve még két kérdés. Milyen hatással lehet Klaus Johannis államfő öröksége a következő államfő, a következő államfőknek a munkájára? Itt szót ejtettem arról, hogy nem csak a 2014-2024 közötti időszakot határozta meg Klaus Johannis államfő, hanem a következő, a 2024 utáni időszakra is mindenképp rányomja bélyegét az ő elnöksége.
Ez így van, de ha megnézzük a korábbi elnököket, akkor azt látjuk, hogy mindig egy más típusú elnökség következett. Amikor leköszönt Iliescu, hát ugye Constantinescu-t ne is hasonlítjuk Iliescu-hoz. De amikor leköszönt Iliescu, jött Băsescu, egy teljesen más államfői felfogást hozott a román belpolitikába, és egyébként rányomta bélyegét a pártpolitikára is, hiszen ugye nem hiába nevezték őt játékos elnöknek, amin egyébként ma már ő is jókat derül. Utána jött Johannis, ami totális ennek az ellentéte, egy visszahúzódó, egy ilyen ostromlott erődbe levő államfő, aki először tulajdonképpen az egyik párt, a legnagyobb párt elleni harcra használta ezt az államfői hivatalt, majd utána ezt már megbeszéltük, hogy megpróbálta irányítani a belpolitikát, úgyhogy közben a régi pártját szinte teljesen lenullázt. A következő államfő megint teljesen más lesz, nem tudjuk ma még, hogy ki lesz, de az biztos, hogy 5 vagy lehet, hogy 10 évre határozza meg nem csak az államfői hivatalnak a működését, hanem a román belpolitikát is, úgy, ahogy meghatározta azt Johannis, majd azelőtt Băsescu. Ezért nagyon fontos ez az elnökválasztás, és egyrészt nagyon fontos, hogy olyan körülmények között kerüljön rá sor, ami nem ad okot ugye találgatásokra a későbbiekben.
Milyen tanulságok vonhatók le Klaus Johannis államfő 10 éves mandátumából? Nyilván tanulságokat elsősorban nekik kellene, hogy levonnia, de mivel nem indul újabb államfői mandátumért, azt mondhatja, hogy hát ő ezek nélkül, a tanulságok nélkül is megvan. Az utódjának, a politikumnak azonban le kell, hogy vonnia a tanulságokat. Melyek lehetnek ezek?
Azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben, napokban sok vezető politikus szájából elhangzott, hogy ők már lemondták ezeket a tanulságokat. Meglátjuk, hogy ez így lesz-e vagy sem. Szerintem a legfontosabb mindközül az, hogy nem lehet elhanyagolni az emberekkel való kapcsolódást, kapcsolattartást. Tehát lehet, hogy túl sok volt az, amit Traian Băsescu csinált, de az, hogy egy ember közelibb államfő volt, lehetett rá haragudni egyébként persze, de hogy egy picit azt az érzést keltette, hogy egy közülünk. Na most Klaus Johannis ennek a totális ellentéte volt végig. Azt gondolom, hogy innen kellene az inga egy picit visszafele inogjon, tehát egy olyan elnök kellene, vagy ezt a tanulságot lehetne levonni, hogy egy olyan elnök kell, ami egy picit megint sokkal gyakrabban, élőbb módon kapcsolódik nem a pártokhoz, és nem a pártpolitikához, és nem a kormányzathoz, hanem az emberekhez, hiszen mégis is mi választjuk az államfőt, és azért választjuk, hogy minket képviseljen ugye a legfelsőbb szinten, és egy picit erre kellene, azt gondolom, hogy hangsúlyt helyezni, hogy megint úgy érezzék az emberek, hogy az államfő az olyan, mint egy közülünk tulajdonképpen.
Legyen ez a zárszónk, Ilyes Gergely politikai elemző, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített visszatekinteni Klaus Johannis államfő elmúlt 10 éves mandátumára.
Én köszönöm szépen a meghívást.